Ez a Híradó szerda este, Borsa Miklós vagyok. Jó estét kívánok! Százmilliárdot nyerhettek a bankok az árfolyamrésen, ha a kúria jogegységi határozatában úgy dönt, ez visszajárhat az adósoknak. 3,5%-os növekedés a magyar gazdaságban, a negyedéves adat a legjobb Európában. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, 94 éve írták alá a trianoni békeszerződést. Európának és szövetségeseinek közösen kell reagálniuk az ukrán válságra, mondta Áder János Varsóban. Átlagosan 100 ezer forintot kaphatnak vissza a bankoktól a devizahitelesek, ha általánosságban is kimondja a kúria, hogy tisztességtelen volt az árfolyamrés használata. Tegnap a Kásler perben így döntött a bíró, a mindenkire érvényes jogegységi határozatot június 16-án hozhatja meg a kúria. Ez már nem csak a lakáshitelesekre vonatkozik majd, hanem azokra is, akik kocsit vettek devizahitelből, vagy személyi kölcsönt vettek fel. Elemzők szerint az árfolyamrés alkalmazásával nagyjából 100 milliárd forintot nyertek a bankok.
Ezek a Híradó 2008-as felvételei. Akkoriban szinte minden bank az olcsó devizahitelekkel reklámozta magát. Tömegesen vettek fel hitelt az emberek, a legtöbben svájci frankban adósodtak el. Köztük volt Kásler Árpád is, aki később pert indított az OTP ellen. Azt kifogásolta, hogy a bank különböző árfolyamokat használt hitelfelvételkor és törlesztéskor.
Tisztességtelen.
Erre mondta kedden a kúria, hogy tisztességtelen, mert a bank mindig azt az árfolyamot alkalmazta, amelyik számára volt kedvező, és az adós számára előnytelen. A felvételkor például az alacsonyabb vételi árfolyamot használták, így az ügyfeleknek nagyobb hitelt, például több svájci frankot kellett felvenniük ahhoz, hogy forintban hozzájussanak a kívánt összeghez. Tehát a bankok jártak jól, és az emberek rosszul. A visszafizetéskor már a magasabb eladási árfolyammal számoltak a bankok, vagyis magasabb törlesztő részleteket kellett fizetniük az ügyfeleknek, akkor is a bankok jártak jól, és az emberek rosszul. Ennek az összegnek egy részét kaphatják vissza az emberek, ha a Kásler ítélethez hasonlóan általánosságban is kimondja a kúria, hogy az árfolyamrés tisztességtelen.
Nagyjából 100 ezer forint körüli összeg visszatérítésére számíthat.
A hitelesek számára kedvező döntés esetén egy átlagos devizaadós nagyjából 100 ezer forintot kaphat vissza, ezt mondja a Portfolio.hu vezető elemzője. Az ügynek több százezer érintettje lehet.
Ennek következtében összesen becsléseink szerint akár majdnem 100 milliárd forint is visszajárhat az ügyfeleknek a bankoktól.
A kúria elnöke június 16-ára hívta össze a jogegységi tanácsot. Még aznap megszülethet az a döntés, amely minden devizaadóst érintően hoz állásfoglalást. Akkor nem csak az árfolyamrés tisztességességét vizsgálják majd, hanem például az egyoldalú szerződésmódosításokat, és azt is, hogy a bankok jogosan hárították-e az árfolyamkockázatot az ügyfelekre.
Majdhogy nem jogszabály ereje van annak a döntésnek, amit egy jogegységi határozatba foglal a kúria.
A jogegységi határozat kötelező iránymutatást jelent majd a bíróságoknak, ezt mondta ma reggelben a kúria polgári tagozatának szóvivője. Simonné Galambos Katalin azonban hangsúlyozta, a döntés után is érdemes lesz az adósoknak kivárniuk a pereskedés helyett.
Én nem biztatnék senkit arra, hogy akkor holnaptól rohanjon a bíróságra. Vannak olyan jogi megoldások, elsősorban a pénzintézetek részéről, amivel ezeket a kérdéseket per nélkül is akár le lehet rendezni.
A szóvivő szerint arról az országgyűlésnek kell döntenie, hogy a már visszafizetett hitelekre is alkalmazzák-e a jogegységi határozatot.
Tiszta lesz a jogi helyzet, és akkor...
Orbán Viktor miniszterelnök már többször kijelentette, hogy a kúria döntése után a kormány megteszi azokat a lépéseket, amelyek véglegesen rendezhetik a devizahitelesek problémáit.
Egészségesebb gazdaságszerkezet, javuló adatok szinte minden ágazatban és növekvő forgalom a boltokban. Ezt olvasta ki az elemzők többsége az első negyedéves GDP adatokból. A statisztikai hivatal bemutatta a részletes jelentését. Ez szerint éves szinten 3,5%-kal nőtt a gazdaság az év első három hónapjában. Ez a lengyelekkel holt versenyben a legjobb adat az egész unióban.
Zsalúznak a kőművesek. Hamarosan egy több mint 200 lakásból álló ház épül a fővárosi Corvin negyedben. Az első negyedévben az építőipar több mint 25%-kal növelte teljesítményét. Ez döntően az ipari beruházásoknak és a közúti fejlesztéseknek volt köszönhető. A híradónak nyilatkozó ingatlanfejlesztő azonban úgy véli, az ágazat még a mostaninál is jobb eredményekre képes.
De ahhoz az szükséges, hogy a magas építés is, így például az irodaépítés, hotelépítés, legfőképp a lakásépítés újabb megrendeléseket kapjanak. Ehhez ugyanakkor szükséges lenne, hogy a lakásépítésnél, illetve a lakásvásárláson az áfa teher, ami ma a lakásoknak a vételárának mint egy egynegyede, ezt a áfa terhet ezt csökkentsék.
Az építőipar bővülése segítette leginkább a GDP-nek a várakozásokhoz képest jelentős 3,5%-os növekedését az első három hónapban. De az ágazatok többsége is jól teljesített.
Egy egészséges szerkezetű növekedés alakult ki Magyarországon, hiszen a szektorok döntő többségében már jelentős bővülés bontakozott ki. Itt az ipar, az emberről a feldolgozóipar, az építőipar, a szolgáltatások, illetve a lakossági fogyasztáshoz köthető szegmensek, amelyek komoly húzómotorok voltak, és várhatóan ez az egészséges szerkezetű növekedés a következő negyed években, illetve remélhetőleg a következő években is fennmarad.
Hosszú sorok a pénztáraknál, a statisztikai hivatal szerint hónapról hónapra egyre többet költenek a magyarok, ez meg is látszik a voltok forgalmán.
Az elmúlt évben megszokottak ellenére 2014 első hónapjaiban egyáltalában nem esett vissza a forgalom, sőt, el lehet azt mondani, hogy az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest jelentősebb mértékben bővülni tudott. Egyértelmű ebből arra következtethetünk, hogy a háztartások számára nagyobb az elköltető pénzmennyiség.
A statisztikai hivatal felmérése szerint áprilisban 4%-kal nagyobb volt a forgalom a boltokban, mint egy éve. Elemzők szerint a lakossági fogyasztás megerősödése a gazdaság tartós növekedését segítheti. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a kedvező kilátásokat megalapozzák az ipari rendelés, illetve az építőipar szerződés állományának adatai, valamint a növekvő beruházások is.
A Fidesz szerint az adatok alapján Magyarországnak minden oka megvan a bizakodásra. Selmeci Gabriella, a párt szóvivője úgy fogalmazott, úgy tűnik az ország maga mögött hagyhatja a Gyurcsány-Bajnai korszak súlyos intézkedéseit. A politikus szerint a magyar gazdaság bővülése Európa élmezőnyében van. Ráadásul áprilisban az egész Európai Unióban Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben a munkanélküliség. Így reális az a cél, hogy a foglalkoztatottak száma tartósan 4 millió fölött maradjon. Adásunk idején is zajlik a Nemzeti Összetartozás napján rendezett díszünnepség a Magyarság házában. Ott van kolléganőm Bősze Bernadett is. Szervusz, hogyan emlékeznek az összegyűltek?
Jó estét kívánok, szervusz! Nem sokkal adásunk előtt kezdődött a gála műsor itt a Magyarság házában. Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter beszédében a nemzet összetartó erejének fontosságára hívta fel a figyelmet. Azt mondta, hogy igenis újra és újra beszélni kell a szétszakítottságról, hogy ismét összetartozhassunk. Szerinte ugyanis a magyarságnak van közös Kárpát-medencei jövője.
Szágnak a politikáját, ennek az országnak az önképét, történelem szemléletét, de leginkább a jövőképét, nevezzük így nemzet stratégiáját, alapvetően határozza meg az összetartozás. Az összetartozás, amiről azért kell beszélnünk, mert szét vagyunk szakítva.
Adásunkkal egy időben is zajlik még a gálaműsor. Jelenleg külhoni néptáncosok és népzenészek lépnek fel, valamint a Kárpát-medencéből érkeztek versmondók, ők ízelítőt adnak a külhoni költők verseiből. Továbbá itt vannak a Fölszállotta Páva tehetségkutató verseny szereplői is. A külhoni fiatalok egyébként már egy hete itt vannak Budapesten, és együtt próbáltak, együtt készültek a ma esti gálaműsorra, részben azért is, hogy ezeken a közös próbákon ismerettséget és barátságot kössenek határon innen és túl egyaránt.
Bősze Bernadett, köszönjük! Ma van tehát a Nemzeti Összetartozás napja. Az első világháború után 1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot. Magyarország elveszítette területének kétharmadát, és minden harmadik magyar az új határokon túlra került. Az országgyűlés 2010-ben nyilvánította június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává.
Hogy ez a nemzet teljességében csak akkor tud megmaradni, ha minden nemzet része megmarad.
Június 4-e a gyász, az emlékezet, a tanulságok levonása és a büszkeség napja, jelentette ki Semjén Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes a Nemzeti Összetartozás napjának központi ünnepségén a Magyarság házában azt mondta, nem sok nemzet van, amely a trianonihoz hasonló csapás után megmaradt.
A magyar nemzet büszke lehet arra, hogy túlélte mindezt. És büszkék lehetünk azokra a hőseinkre, akik a határokon túl, sokszor a legnehezebb helyzetben kitartottak a magyarságuk mellett.
1920-ban, június 4-én a versailles-i Nagy Trianon kastélyban írták alá az első világháborút lezáró békeszerződést. Magyarország elvesztette területének kétharmadát, és minden harmadik magyar az új határokon túlra került. Magyarország egy csapásra Közép-Európa legkisebb, gazdasági és katonai szempontból leggyengébb állama lett. Budapesten több helyen tartottak megemlékezést. A József Attila Színházban határok nélkül kárpát-medencei ifjúsági találkozót rendeztek.
Üzenjük, hogy amíg otthonainkat a szívünkben, az anyanyelvünkben, identitásunkban és kultúránkban hordozzuk, azt nem veheti el tőlünk senki sem.
Az ünnepségre Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról, Muraközből és Vajdaságból érkező diákok hoztak üzenetet.
Mi magyarok vagyunk, attól függetlenül, hogy a határon kívül élünk, ez a szerződés miatt ez sajnos így alakult, de mi ápoljuk a kultúránkat, és ugyanakkor úgy élünk, mint a magyarok, csak a határon kívül.
A József Attila Színházban adásunkkal egy időben Hunyadi Sándor Fekete Szárú Cseresznye című művét mutatják be. A Bácskában játszódó darabbal a magyarság összetartozását szeretnék hangsúlyozni.
Mi itt élünk, és jó viszonyban élünk a szomszédainkkal. És próbáljuk magunk mögött hagyni a tragikus múltat. Ez a fontos.
A Nemzeti Összetartozás napján megemlékezést tartott Budafok Tétény Budapest 22. kerületi önkormányzata is. A rendezvényen Németh Zsolt külügyi államtitkár az emlékezés mellett a nemzetépítés fontosságát hangsúlyozta.
Van tehát emlékeznünk, mire 100 évvel ezelőtt, van mire emlékeznünk az elmúlt 25 esztendőből, az elmúlt hetekből, de nem csak emlékezésből áll a külhoni magyarságnak az ügye, hanem az építkezésből is áll.
Kaposváron Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke azt mondta, a békediktátum megalkotói a legkeményebben Magyarországgal bántak el.
Napestig lehetne tényeket sorolni, amelyekkel a trianoni igazságtalanság mértékét érzékeltethetnénk. A keserű, embertelen tapasztalatokat nagyszüleink, szüleink és saját magunk életéből.
Az országgyűlés 2010-ben nyilvánította a Nemzeti Összetartozás napjává a trianoni békeszerződés aláírásának napját. Június 4-én azóta minden évben megemlékezéseket tartanak.
Magyarország annál erősebb, minél erősebb a nemzeti összetartás, írta a közleményében az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának fideszes elnöke. Potápi Árpád kiemelte, a negyedik évet tartó megemlékezéseknek köszönhetően a külhoni magyarság ma már a nemzet elválaszthatatlan része. Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, június 4-én a trianoni tragédiára emlékezünk, felidézve azt a fájdalmat, amit a nemzet élt át akkor, de egyúttal az összetartozás élményét is megéljük. Az MSZP közleményében azt írta, a Nemzeti Összetartozás napja nem lehet csupán az emlékezésé. Az összetartozás annak a kifejezése is kell legyen, hogy együtt mindannyian alkotjuk a nemzetet. A Jobbik álláspontja szerint nem csak emlékezni kell a trianoni békediktátum évfordulóján, hanem tanulni is kell belőle, és olyan tennivalókat megfogalmazni, amelyek előre visznek. Az Együtt PM szerint a trianoni döntés igazságtalan volt, az minden magyar ember tragédiája. Az LMP az évforduló kapcsán köszönetet mondott mindazoknak, akik a határon túl szülőföldjükön maradtak és szolgálták a megmaradás ügyét. A magyar közösségek a Kárpát-medencétől Ausztráliáig a világ minden táján megemlékeznek a Nemzeti Összetartozás napjáról. A résztvevők szerint a trianoni évforduló üzenete az, hogy már mi is történt az elmúlt 100 évben, a magyar nemzetet senkinek sem sikerült eltipornia.
A
A magyarországiakkal egyszerre kondultak meg a Kárpát-medence magyarok lakta településein a templomok harangjai 16:30, hogy emlékeztessen a trianoni döntés időpontjára. A vajdasági magyarság összetartozásból jelesre vizsgázott a legutóbbi szerbiai parlamenti választáson. Ezt mondta a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a délvidéki Királyhalmán.
Ha szót tudunk egymással érteni, akkor a politikai ellenfeleinkkel meg tudjuk vívni a csatát.
A marosvásárhelyi megemlékezésen idén valamennyi politikai szervezet képviselője és Magyarország csíkszeredai főkonzulja is részt vett az eseményen. Az Erdély Magyar Néppárt elnöke szerint az összetartozás napjának üzenete a történelmi trauma átlényegítéséről szól.
A Nemzeti Összetartozás napja Trianon gyógyulásáról szól. Szerte a nagyvilágban bárhol a magyarok élnek, de itt Marosvásárhelyen ennek különös jelentősége van, mert frontváros lévén itt bármit is csak együttműködésben, egységben és összefogva lehet elérni.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Székelykeresztúron emlékezett.
Az összetartozás jegyében jó, hogyha minden év június 4-én arra gondolunk, hogy együtt vagyunk, és bármi is történt az elmúlt 100 évben, de nem sikerült senkinek sem megbomlasztani, elporlasztani a magyar nemzetet.
Kárpátalján, Beregszászon a megemlékezésen felszólalók hangsúlyozták. Fontos, hogy a magyar érdekvédelmi szervezetek és a beregszászi főiskola, mint a kárpátai magyarság szellemi központja, a hétköznapokban is a nemzet határok feletti összetartozásán munkálkodjon.
Munkálkodni kell rajta határon túli magyar szervezeteknek is, így a KMKS-nek is, ahhoz, hogy megőrizzük magyarságunkat, és megőrizzük összetartozásnak az érzését.
A Felvidék több településén, köztük Léván is megemlékeztek a trianoni békeszerződés aláírásáról. A református egyházközség, illetve a helyi magyar szervezetek leleplezték Gróf Eszterházi János gránit emléktábláját a Ceglédi Péter református gimnázium falán. Az Ausztráliában élő magyarok is megemlékeztek az összetartozás napjáról. Kovács Lőrinc tiszteletbeli konzul arra emlékeztetett, hogy az egyszerűsített honosítási eljárás egyenlő jogú állampolgárságot biztosít mindazoknak, akik akár az elszakított országrészeken élnek, akár az emigráció magyarságát képezik.
Munkaebédre hívta meg a nemzetiségi szószólókat Áder János köztársasági elnök a Sándor palotába június 17-ére, hogy közösen vitassák meg azokat a kérdéseket, amelyek a nemzeti összetartozás megerősítése szempontjából fontosak. A ma közzétett dokumentumban az államfő úgy fogalmazott, köztársasági elnökként legfontosabb alkotmányos kötelezettségeinek egyike a nemzet egységének képviselete. Áder János kifejtette, a nemzeti kisebbségek parlamenti képviselete is fontos korszakhatárt jelez ennek az egységnek a megteremtésében. Folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlés illetékes bizottságaiban. A testületek kormánypárti többsége mindegyik jelölt kinevezését támogatta. Az új kormány tagjai várhatóan pénteken teszik le az esküt.
Várható helyettese Szijjártó Péter is elkísérte miniszterjelölti meghallgatására Navracsics Tibort.
A magyar külpolitika csak akkor tud magyar külpolitiká lenni, hogyha a külpolitikai célkitűzésekben mindig megjelennek a nemzetpolitikai célkitűzések is.
A külgazdasági és külügyi tárca várományosa a Nemzeti Összetartozás Bizottsága előtt beszélt arról, hogy az Európai Unióban csak az a tagállam lehet sikeres, amelynek pontos jövőképe van, tudja, mit akar. Navracsics Tibor kijelentette, a magyar Európa politika fő célja a nemzeti érdekek képviselete.
A külpolitika elsődleges célkitűzésének a nemzeti érdek képviseletet, és a Magyarország vagy a magyar nemzet nemzeti érdekeinek népszerűségét tűzöm ki célul, ami azt jelenti, hogy ha ezért kell konfliktust felvállalni, akkor vállaljuk a konfliktust.
Lázár János arról beszélt, hogy növelni kell a vidék népesség megtartó képességét, fejleszteni kell a kistelepülések egészségügyi, oktatási, szociális ellátórendszereit, és át kell alakítani az agrártámogatások rendszerét is.
A vidékfejlesztési pénzek agrártámogatási pénzek lesznek, az agrár ágazaton belül a kicsiket fogjuk megcélozni, és a kicsik közül azokat támogatjuk, akik munkahelyet teremtenek, képesek önmagukat vagy másokat eltartani, kertészet, zöldség, növénykultúra, kézi munkaerőigényes kultúrák támogatása, állattenyésztés támogatása.
A miniszterelnök a múlt héten nevezte meg következő kormánya tagjait, az országgyűlés szakbizottságai a héten hallgatták meg őket. A 10 miniszter jelölt közül mindössze 2 nem voltak tagjai a második Orbán kormánynak. Sesták Miklós váltja Német László Nét a Nemzeti Fejlesztési Tárca élén, Trócsányi László pedig Navracsics Tibort a megújult formában működő igazságügyi minisztériumban. Lázár János pedig mostantól miniszterként irányíthatja a miniszterelnökséget. A kormány tagjai várhatóan pénteken tehetnek esküt.
A kormány komolyan megfontolja a fideszes Elsimon László egyéni képviselő indítványát a reklámadóról, mondta Lázár János. A miniszterelnökséget vezető államtitkár azok után beszélt erről, hogy az érintett cégek és a területen működő szakmai testületek tiltakoztak a javaslat miatt. Lázár János úgy fogalmazott, az adónem bevezetését el lehet halasztani, de végleg lesöpörni az asztalról nem lehet. A kormány ugyanis fontos alapelvnek tartja a közterhek méltányos elosztását. Lázár János azt mondta, a reklámadóból befolyó bevételt teljes egészében a gyerekekre, így például iskolafejlesztésre költenék.
Amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a reklámadót bevezeti, és erről a következő hetekben dönt, valamint ebből bevétel származik valójában, akkor ezt a pénzt a kormány nem a költségvetési hiány csökkentésére, hanem gyerekekre, iskolák fejlesztésére fogja szánni. Egyébként pedig magam, hogyha a parlamentben erről szavazásra, személyesen csak azt tudom mondani, hogy támogatom a javaslatot.
Miniszter még nem kezdte munkáját annyi botránnyal, mint most Lázár János, mondta az LMP társelnöke. Szél Bernadetta a miniszterjelölti meghallgatás után közölte, szakmailag alkalmatlannak tartja Lázár Jánost. A DK alelnöke Vadai Ágnes is hasonlóan vélekedett. Szerinte az államtitkárként tett utazásainak ügye nemzetbiztonsági kockázatot is rejt, ezért a leendő miniszter nemzetbiztonsági átvilágítását kérte. Lázár János az utazásaitért bírálatokra ma is azt mondta, a miniszterelnök megbízásából utazott, és a magyar állam érdekében hivatalos tárgyalásokon vett részt. Megismételte, azért fizette vissza három utazásának 2 millió forintos költségét, mert az ország érdeke azt kívánja, hogy ne kerüljön nyilvánosságra, kikkel találkozott. Jogi értelemben is lezárta az európai parlamenti választást a Nemzeti Választási Bizottság. Patyi András, a bizottság elnöke azt mondta, ha valamelyik megválasztott képviselő le akar mondani mandátumáról, azt az őt indító pártnak 30 napon belül kell bejelenteni.
Június 27-ére tervezzük a mandátum átadó, az ünnepélyes mandátum átadó alkalmat. Ha addig valaki a jogerős eredmény alapján megszerzett mandátumáról lemond, és megjelöl egy előszervezet, hogy kikapja, akkor határozottan kiadjuk a mandátumot.
A Fidesz visszautasítja az Európai Bizottság rezsicsökkentés megszüntetésére vonatkozó ajánlását, jelentette be Németh Szilárd. A párt országgyűlési képviselője azt mondta, a brüsszeli kérés mögött pénzről és gazdasági érdekekről van szó, ugyanis nincs olyan jogszabály, amire hivatkozva a hatósági árak megszüntetését kérhetnék. A politikus hozzátette, a Fidesz nem enged a rezsicsökkentésből.
Egy tapottat sem engedünk, ha úgy tetszik, akár a fejük tetejére is állhatnak a brüsszeli bürokraták, az energiaszolgáltatók és a hazai álbaloldal képviselői a rezsicsökkentést akkor is végig fogjuk vinni.
Az MSZP frakciója azt kéri Kövér László házelnöktől, hogy küldje előzetes normakontrollra az Alkotmánybírósághoz a fideszes önkormányzati törvénymódosítást. Tóth Bertalan szerint a javaslat több szempontból is alkotmánysértő, egyebek mellett amiatt, hogy Óbudán 100 000, a budavári választókerületben viszont csak 20 000 választó dönthetne arról, hogy ki képviselje őket a fővárosi közgyűlésben.
Mi azt kérjük, hogy tiszteletet a magyar alaptörvénynek, hiszen ez az önkormányzati törvény módosítás, ennek a törvénynek az átszabása, ez alkotmánysértő.
Jobbik érdemi vitát szeretne folytatni Magyarország uniós csatlakozásának mérlegéről. Staudt Gábor, az ellenzéki párt képviselője egy felmérésre hivatkozva arról beszélt, hogy Magyarország az uniós adójogszabályok átvétele miatt a csatlakozás óta több ezer milliárd forint adóbevételtől esett el. A jobbikos politikus szerint emiatt valószínű, hogy Magyarország ráfizetett az uniós tagságra.
Egy parlamenti bizottságot állítsunk fel annak a vizsgálatára, hogy valójában ez a mérleg, az Európai Uniós mérlegünk az élet minden területére kiterjedően valójában nyereséges vagy veszteséges. Mi azon az oldalon állunk, hogy sajnos nagyon nem állunk jól a számok terén.
Mégis szóba került Magyarország a Bilderberg csoport hétvégi találkozóján, így értesült a Magyar Nemzet. A lap az Európai Bizottság egyik tisztségviselőjére hivatkozva azt írta, hogy Bajnai Gordon és egy másik résztvevő zárt ajtók mögött a magyar kormány gyengítéséről beszélt. Bajnai Gordon szerint ebből semmi sem igaz. Közben a Heti Válasz arról ír, hogy Bajnai Gordon tavaly egy személyes vállalkozásán keresztül több 10 millió forintot kaphatott külföldi cégektől.
Ebben a koppenhágai luxus szállodában találkoztak a hétvégén zárt ajtók mögött a világ nagy befolyású üzletemberei. Bankok, biztosítótársaságok, multicégek és média birodalmak vezetői, illetve néhány politikus, köztük egyedüli magyarként Bajnai Gordon. A tanácskozást szigorú biztonsági intézkedések mellett rendezték meg, a pazar szálloda köré kordonokat húztak, még a dán parti őrséget is kivezényelték, ők hajókkal és csónakokkal ügyeltek a biztonságra. Menjetek haza, Bilderberg bankárok! Ezt kiabálta néhány tüntető, akik szerint a Bilderberg találkozókon az elit titokban akar dönteni a világot meghatározó kérdésekről.
Magyarország lényegében nem került szóba a fórumon, nem volt téma.
Bajnai Gordon a Hír 24-nek adott interjúban azt mondta, Magyarország nem került szóba a tanácskozáson. A találkozó előtt a híradó kérdésére azt válaszolta, sejtése sincs, hogy miért éppen őt hívták meg Magyarországról. És kerestük a helyszínen Koppenhágában is, de nem akart nyilatkozni. A tanácskozás után a Magyar Nemzet kérdéseire nem adott komolyan vehető válaszokat. Arra a kérdésre például, hogy tartotta előadást, azt mondta, nem, csak rágtam a gittet és összeszűrtem a levet.
Aki látta, hogy Magyarországról jöttem, az persze megkérdezte, hogy mi újság van nálunk, de hát ez egy ilyen folyosói beszélgetés szintjén legfeljebb.
A Hír 24-nek elmondta, hogy folyosói beszélgetések során többször szóba került Magyarország, azt viszont többször hangsúlyozta, hogy a hivatalos megbeszéléseken nem volt téma hazánk.
Magyarország a plénumon vagy a fórumokon ilyen értelemben nem volt téma.
A Magyar Nemzet ezzel szemben úgy értesült, hogy mégis szó volt Magyarországról, méghozzá az európai nacionalista érzések erősödése kapcsán. A Napilap az Európai Bizottság egyik tisztségviselőjére hivatkozva azt írja, hogy Bajnai Gordon és egy másik résztvevő zárt ajtók mögött a magyar kormány gyengítéséről és a befektetők elriasztásáról beszéltek. Szerintük ennek legjobb módja azt hangoztatni, hogy a kormány a háttérben együtt működik a Jobbikkal. A lap úgy tudja, hogy az EP választás után nem sokkal megtartott tanácskozáson Gyurcsány Ferenc is szóba került. Bajnai Gordon a kiszivárgott hírek szerint azt mondta róla, hogy miniszterelnöki múltja miatt nem lesz képes számottevően növelni népszerűségét, majd állítólag úgy jellemezte őt, hogy Gyurcsány Ferenc egy bohóc. Nem neveztem bohócnak Gyurcsány Ferencet, így reagált Bajnai Gordon a Magyar Nemzet cikkére. Szerinte semmi sem igaz abból, amit a lap írt, ezért helyreigazítást kér.
Bajnai Gordon nagyon sokszor olyan tevékenységet fejt ki, amely nem a magyarok érdekét szolgálja.
A Fidesz szerint nem csak a Bilderberg tanácskozáson való részvétele bizonyíthatja azt, hogy Bajnai Gordon külföldi érdekeket szolgál, hanem az a sajtóértesülés is, miszerint több 10 millió forinthoz juthatott hozzá azzal, hogy luxemburgi, francia és brit cégeknek adott tanácsokat. A Heti Válasz írta meg, hogy Bajnai Gordon egy személyes cége 51,4 millió forintos bevételre tett szert tavaly. Ez havonta átlagosan majdnem 4,5 millió forintot jelent.
Bajnai Gordon bebizonyította akkor is, amikor kormányfő volt, illetve most is a kampányban, hogy mindig ellene volt a magyar érdekeknek. Tehát egyfelől ugye azokat az intézkedéseket támogatta, amelyek arról szóltak, hogy töröljük el a rezsicsökkentést, mindig a multinacionális világ érdekeit tartotta szem előtt.
Selmeci Gabriella, a Fidesz szóvivője emlékeztetett azokra a korábbi sajtóértesülésekre is, amelyek szerint Bajnai Gordon alapítványa szintén külföldről kapott 440 millió forintos támogatást.
Európának és szövetségeseinek közösen kell reagálniuk az ukrán válságra. Áder János köztársasági elnök szerint ez volt a fő üzenete annak a találkozónak, amelyet Varsóban rendeztek az első részlegesen szabad lengyelországi választások 25. évfordulója alkalmából.
Az első részlegesen szabad lengyel választás 25. évfordulóján a magyar, a lengyel, a cseh, a szlovák és a német elnök 25 éves fiatallal együtt vitatta meg, mit jelent a szabadság azoknak, akik kivívták, és azoknak, akik már szabad országban születtek. Áder János köztársasági elnök az 5 nemzetből érkezett lányoknak és fiúknak azt mondta, a rendszerváltás értelme az volt, hogy ami az akkori fiatal nemzedéknek hiányzott, az a mostani ifjúságnak természetes legyen. A magyar államfő példaként említette a pártalapítás szabadságát, a szabad véleménynyilvánítást, a vállalkozás alapítási és utazási szabadságot. Az Egyesült Államok elnöke a királyi vár előtt mondott beszédében megköszönte a lengyel népnek, hogy úttörő szerepet játszott a kommunista diktatúrák megdöntésében. Barack Obama méltatta II. János Pál pápa és Lech Walesa a szolidaritás mozgalom alapítójának hozzájárulását a történelmi eseményekhez. Az ukrajnai eseményekre utalva kijelentette, a szabad nemzeteknek mindig ki kell állniuk azok mellett, akik a szabadságukért küzdenek. A birodalmak ideje lejárt. Nem szabad megengedni, hogy a nagy nemzetek a fegyverek erejével erőltessék rá akaratukat a kisebbekre, jelentette ki az amerikai elnök. A lengyel fővárosban második napja tartanak az első részlegesen szabad lengyel választás 4. évszázados évfordulóján rendezett ünnepségek. Ennek részeként kedden este adták át az újonnan alapított szolidaritás díjat, amelyet elsőként Mustafa Dzsemilev, a krími tatárok vezetője kapott meg. Az ünnepségek után Áder János azt mondta, a varsói találkozó fő üzenete az, hogy Európának és a szövetségeseinek közösen kell reagálniuk az ukrán válságra.
Egy világos jelzés hangzott el Oroszország felé, hogy a szövetségesek, ha valami baj van, összekapaszkodnak, számíthatnak egymásra, és számíthatnak az Amerikai Egyesült Államokra.
Bár a kétnapos programsorozat a rendszerváltással kapcsolatos megemlékezésekről szól, jól érezhető, hogy az államokat elsősorban az Ukrajnában zajló folyamatok foglalkoztatják ezekben a napokban, különösen Barack Obama bejelentése után. Amerika és Oroszország viszonyát egyébként jól példázza, hogy pénteken a normandiai partraszállás 70. évfordulójára rendezendő megemlékezés előtt Vladimir Putin Angela Merkel német kancellárral igen, de Barack Obama amerikai elnökkel nem tervez kétoldalú megbeszéléseket. A híradót Varsóból Somorjai Balázs tudósította.
Ukrajna életerős demokrácia lehet, ha az Egyesült Államok és a nemzetközi közösség mögötte áll, jelentette ki az amerikai elnök Varsóban, miután találkozott Petro Poroshenko megválasztott ukrán államfővel. Barack Obama úgy vélte, az ukránok a májusi elnökválasztással elutasították az erőszakot, a korrupciót és a demokrácia mellett tették le voksukat. Hírügynökségi jelentések szerint eközben Ukrajnában már a hadi állapot bevezetését fontolgatja az ügyvezető államfő Donyeck és Luhanszk megyében, ahol súlyos harcok dúlnak a Moszkva-barát szakadárok és az ukrán katonák között. Szerdán délelőtt több helyen folytatódtak a harcok, a donyecki repülőteret is le kellett zárni. A varsói találkozó több résztvevője időközben már Brüsszelben a G7 csoport csúcsértekezletén vesz részt, onnan pedig a franciaországi Normandiába mennek, ahol pénteken a II. Világháború egyik döntő mozzanatára, a partraszállás 70. évfordulójára emlékeznek. A történelmi helyszíneket már most ellették a veterán katonák és járműveik.
Veterán harci motorok, tankok a sétány közepén és egyenruhások mindenütt a francia kisvárosban, Saint-Merregli főterén. A II. Világháború legemlékezetesebb mozzanataira emlékeznek itt. Az amerikai és brit erők 70 éve ugyanis itt hajtották végre a II. Világégés legnagyobb katonai hadműveletét, a normandiai partraszállást. Az egyhetes ünnepségre az Egyesült Államokból, Kanadából, Nagy-Britanniából és az egykori szövetségesek valamennyi országából érkeztek ünnepelni és emlékezni.
Az elsőként felszabadított kisváros főterén már gyülekeznek a katonaruhás emberek. Fiatalok és idősek is egyenruhát öltenek, hogy így emlékezzenek a 70 évvel ezelőtti eseményekre.
A partraszállás 1944. június 6-án történt. Célja a La Manche csatorna visszaszerzése volt a németektől. A nyugati front megnyitását lehetővé tevő normandiai partraszállás máig élénken foglalkoztatja az utókort. Minden évben hatalmas tömeg utazik ide. Öltenek korhű egyenruhát és követik figyelemmel a katonai parádét. Az egykori csatamezőkön az egykori ellenfelek ma már közösen emlékeznek.
A kínai hatóságok szinte hermetikusan lezárták a pekingi Tiananmen teret, hogy megakadályozzanak mindenféle megemlékezést a diáklázadás leverésének 25. évfordulóján. Pekingben a legfőbb politikai vezetés parancsára a hadsereg 1989. június 4-én kezdte felszámolni a hetek óta tartó tüntetést, amelynek résztvevői demokratikus nyitást követeltek. A katonák tankokkal és tüzérséggel támadtak a békés demonstrálókra, több ezer embert megöltek. Becslések szerint legalább 3000 tüntető került börtönbe. A Tiananmen téri vérengzést azóta is tabu témaként kezeli a kínai párt és állami vezetés. Magyarországi diákokat szállító autóbuszok ütköztek egymással Romániában Gyulafehérvárnál. A balesetben 12 diák és egy felnőtt könnyebb sérüléseket szenvedett. A magyarországi diákokat szállító román, illetve magyar rendszámú autóbuszok egymás mögött haladtak Nagyenyed felé, amikor Gyulafehérvárnál a hátsó autóbusz nekiütközött az előtte fékező első busznak. A helyi hatóságok szerint a diákok könnyebb végtagi és fejsérüléseket szenvedtek, őket a gyulafehérvári kórházba vitték. Vályogfal dőlt épületbontás közben egy férfira a Csongrád megyei Mártéjon. A helyi önkéntes tűzoltók és polgárőrök percekkel a baleset után a helyszínen voltak, és egy szabadnapos mentős segítségével el is kezdték a betemetett 34 éves férfi újraélesztését, de olyan súlyosak voltak a sérülései, hogy a helyszínen meghalt. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. Elkezdődtek a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a vendéglátó és szórakozóhelyek, a gyermekjátékok és sporteszközök mellett kiemelten ellenőrzi a rendezvényekre kitelepült egységeket és a taxikat is.
Ellenőrizni kell, hogy nincs olyan hely, ahol az ember be tudja csípni a kezét, miközben úgy állítja.
Egy napozószéket ellenőriznek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság laborjában.
Nagyon kicsi a távolság, és ezért ez nem megfelelő.
A nyári időszakban a kerti bútorok mellett a gyerekek által használt sporteszközöket, játékokat is ellenőrzik.
És így nem lenne szabad ennek leesnie.
A Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálni fogja a büféket, éttermeket, sörözőket, és kiemelten kezelik a fesztiválokra, rendezvényekre kitelepült egységeket is. Akár csak a taxikat. A hatóság munkatársai próbautazással igyekeznek kiszűrni az engedéllyel nem rendelkező, az útvonallal vagy a taxiórával trükköző sofőröket.
A cél a hazai turisták, a hazai vendég, a pihenni vágyók védelme mellett, hogy közvetve tulajdonképpen az országimázsnak is a védelme, hiszen soha nem jó az, hogyha a külföldi sajtóban megjelenik egy-egy túlszámlázásról, egy-egy külföldi turistát, illetve atrocitásról szóló hír, legyen az egy éjszakai szórakozóhely, legyen az egy taxiszolgáltatás.
Ha valakinek Európai Uniós országhoz tartozó céggel van fogyasztóvédelmi vitája, az Európai Fogyasztói Központtól kérhet ingyenes segítséget. Például, ha késik a repülője, vagy nem megfelelő szállást kap.
A tavalyi évben összesen 12 millió forint az az összeg nagyságrendileg, amelyet a magyar fogyasztók számára érdemben vissza tudtunk szerezni a konkrét, sikeresen megoldott fogyasztói panaszok kapcsán.
A hatóság ezúttal is készített egy szezonális tájékoztató kiadványt Fogyasztói Kalauz fesztiválozóknak címmel. És idén már külön fogyasztóvédelmi okostelefonos alkalmazás is segíti a tájékozódást, aminek segítségével akár azonnal is lehet panaszt tenni.
A Mávstart ZRT júniustól ismét maga üzemelteti a nemzetközi járatokban az étkezőkocsikat, és a nyári időszakban a Balatonra tartó vonatokon is újra lesz büfékocsi. A vasúttársaságnál abban bíznak, hogy a megújult kínálattal és az alacsonyabb árakkal nyereséges lesz a szolgáltatás.
A 60-as években még akkora tömeg volt az étkezőkocsikban, hogy alig lehetett elférni. Akkor nagyon népszerű volt ez a szolgáltatás.
Kocsütörtök van, és féláron adjuk az ételt italt.
Csak nem két éve hangzott el ez a mondat utoljára. A Mávstart 2012. júniusában ugyanis 64 év után megszüntette a büfékocsikat a belföldi gyorsvonatokon és IC-ken, a nemzetközi járatokon pedig bérbeadta. A döntést a kereslet visszaesésével és az üzemeltetési költségek megemelkedésével indokolta a vasúttársaság. Hétfőtől viszont már ismét a vasúttársaság üzemelteti a nemzetközi járatokon közlekedő étkezőkocsikat. Ezért júliustól, igaz csak a nyári szezon alatt, de újra elindul a szolgáltatás a Balatonra induló belföldi vonatokon is. A régi büfékocsikat új eszközökkel szerelték fel, és frissült az étlap is. Akár 18 féle étel közül is választhatnak majd az utasok.
Mindig az utazóközönség figyelembevételével, tehát
ottani szokásoknak a figyelembevételével próbáljuk meg a magyar konyhát népszerűsíteni. Nagyon fontos, hogy magyar alapanyagokkal dolgozunk, magyar árukészletünk van.
A vasúttársaság megújult kínálattal és megfizethető árakkal várja az utasokat. A szolgáltatással több mint 100 új munkahely jön létre. Június 1-én vasárnap hajnalban indult az első saját étkezőkocsis vonat Hamburgba. Július 1-től pedig már a Balaton felé közlekedő járatokon is kinyitnak a büfék.
Most jönnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd szabadságtér 89. Az este a 9 óra 10 perckor kezdődik, téma a rezsicsökkentés és a Nemzeti Emlékezet napja. Rögtön utána a híradó, várom önöket, viszontlátásra!